Sziasztok, ez itt a Csak ha érdekel podcast soron következő adása velem Leindler Milánnal, és a mai alkalommal adunk egy-egy percet annak, hogy ünnepeljünk, hiszen a csatorna 2 éves fennállását ünnepli, több mint 100 adás került már ki, nagyon-nagyon sok vendég érkezett, érintettek is, szakemberek is, vagy más szakterületről érkezők, akikkel nagyon jókat sikerült beszélgetni, illetve több mint 51 személyes adást is meghallgathattok a csatornán. Úgyhogy nagyon köszönöm azoknak, akik eddig velem tartottak, remélem, hogy kitartotok, egyre többen vagyunk, üdvözlöm azokat is, akik mostanában csatlakoznak így a csatornához. Sziasztok! Egy nagyon jó közösség részei lehettek, és akkor vágjunk is bele a mai adásba, ugyanis a mai téma nem annyira ünnepi téma, a mai témánk a harag. Ennek egyik apropója az, hogy tegnap láttam a Dűne 2-t, és rettenetesen felidegeltem magam rajta. Nem megyek bele most, hogy miért. A másik pedig, hogy elég sok indulat van mostanában a köztudatban, a közbeszédben, a közéletben, és jó ötletnek tartom azt, hogy egy picit kivesézzük azt, hogy miért is haragszunk, illetve mi is az egyáltalán. Szóval a mai alkalommal olyan kérdésekre kaphattok választ, mint például, hogy mi is az a harag, miért lehet az, hogy olyan emberekre is haragszunk, akiket elvileg szeretünk, illetve, hogy miért tudunk magunkra is haragudni, illetve arra, hogy ezek közül mi az, ami adekvát, hogyan fejezzük ki, és hogy milyennek a tágabb értelembe vett társadalmi kontextusa. Szóval csapjunk is bele. A harag egy érzelem, méghozzá egy alapérzelem, tehát egy vegytiszta érzelem, másból nem összeállítható, másból nem kikeverhető, tehát az Ekman által megállapított alapérzelmeink egyike. Itt viszont nagyon fontos definiálni azt, hogy mit is fogunk érzelemnek tekinteni. Ahhoz, hogy valami érzelem legyen, a pszichológia jelen állása szerint legalább 4 tényezőnek eleget kell tegyen. Az egyik az, hogy legyen egy inger, tehát legyen egy tárgya az érzelemnek a harag esetében, hogy kire, mire, stb. Haragszunk, mi váltotta ki a mi haragunkat. 2, legyen egy kognitív kiértékelése, tehát legyen akár egy automatikus, akár egy már második körös tudatosabb kiértékelése annak, hogy mi is a helyzet. A 3, hogy legyen egy fiziológiás válasz, a 4. pedig, hogy legyen egy valamiféle szubjektív megélése az egész helyzetnek. Tehát, hogyha ez a 4 fennáll, akkor hívhatunk valamit érzelemnek, egyébként nem hívhatjuk annak. A harag érzelemnek nagyon fontos megérteni a funkcióját. A harag érzelem valójában akkor alakul ki, amikor el akarunk távolítani valakit a környezetünkből. Tehát valamiféle távolító, elidegenítő, vagy akár elpusztító indulatot érzünk valakivel, valamivel szemben. Például evolúciósan, hogyha hazajön a barlangi medve, mi pedig éppen napközben elfoglaltuk a barlangját, akkor az ősember haragudni fog a barlangi medvére, amellett, hogy egy kicsit talán félni is fog tőle, de a célja az, hogy elfoglalja a barlangi medve barlangját, és jól elűzze onnan a medvét. Tehát a harag arra lesz jó, hogy eltávolítsunk másokat. De ha van egy kocsmai verekedés mondjuk, ahol 2 ember azon vitatkozik össze, hogy kimaradjon a kocsmában, akkor ugye a konfliktusnak az a célja, hogy az egyik kidobja a másikat, és ilyenkor haragérzést élhetnek meg. Ennél azonban a harag maga sokkal komplexebb tud lenni a mi kis 21. századi társadalmunkban, civilizációnkban. A harag tehát a távolítást hivatott kiváltani, ennek ellentéte a szomorúság, ami pedig a közelítést hivatott kiváltani, de erről majd egy kicsit később. Ami talán sokkal fontosabb, hogy milyen kognitív, tehát gondolatbeli kiértékelések vezetnek el oda, hogy én haragot érezzek. Ehhez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a haraghoz az kell, hogy 1. valaki bántson minket, vagy valami olyat, amit mi szeretünk, illetve fontosnak tartunk. Például, ha valaki megüt minket, vagy csúnyákat mond nekünk, vagy rólunk, akkor arra haragudhatunk, és el akarjuk őt távolítani. De van olyan is, hogy valaki mondjuk árt valami olyannak, amit mi szeretünk, ez lehet tárgy, ez lehet helyzet, ez lehet egy absztrakt fogalom, de lehet akár egy konkrét ember is, például, hogyha édesanyák beszámolnak arról, hogy valaki a gyereküket megtámadja, vagy akár csak egy kicsit csúnyán néz, hát arra nagyon haragszanak. De hogyha valaki meghúzza a kocsidat, arra is tudsz haragudni, vagy valaki rálép a lábadra a villamoson, és inkább a cipődnek lesz baja, mint neked, arra is tudsz haragudni. Szóval, ez az egyik feltételezés, aminek teljesülnie kell, hogy valaki bánt téged, vagy valami olyat, ami neked pozitív előjellel fontos. De önmagában ez még nem elég ahhoz, hogy haragot váltson ki, és távolítani akarjuk ezt a másik szemét, ugyanis ehhez még az is hozzátartozik, hogy szándékosságot feltételezzünk. Tehát az úgynevezett accountability, kognitív kiértékelés, amit talán elszámolhatóságnak lehet jól fordítani magyarul, pozitív legyen, tehát valaki szándékkal bántson téged, vagy valami olyat, ami neked fontos. Ez egy gondolat, ez egy feltételezés, tehát itt az objektív valóságtól már egy picit elszakadunk, mert az, hogy valaki meghúzta a kocsidat, az eléggé objektív, valaki rálépett a lábadra, az nagyon is valóságos, viszont az, hogy ő ezt bántó szándékkal tette-e, az már igazából a mi fejünkben dől el. Persze megkérdezhetjük, vagy megfigyelhetjük a valóságot, hogy vajon mit csinált, mert hogyha valakit látsz az autód mellett szándékosan rugdalni, meg karcolni, akkor nehéz azt gondolni, hogy ő ezt valójában nem direkt csinálja, de vannak sokkal inkább árnyaltabb helyzetek. Gondoljunk csak el egy olyan példát, hogy utazol a villamoson, és valaki rálép a lábadra. És te már alapból egy kicsit indulatos vagy, feszült vagy, nagy a tömeg, pont rosszul találja el a sarkadat, eléggé fáj is, és már indulatba jössz, felidegesíted magad, haragudni fogsz erre az egyelőre nem létező fiktív emberre. Viszont amint megfordulsz, látod, hogy ott van az ember, és már elkezdenél vele kiabálni, már elkezdenéd jól elhordani, meglátod, hogy ez az ember vak, és ezáltal, hogyha direkt szeretne, se tudna rálépni a lábadra. Tehát biztos lehetsz benne 100%-kal, hogy ez egy véletlen eset volt. Ilyenkor a haragod azonnal elszáll, és valamiféle inkább indulat, frusztráció megmaradhat, de inkább sajnálat lehet a domináns érzés, hogy ó, hát a cipőd tönkrement, ó, hát a lábad most fáj, de hát nem lehet haragudni erre az emberre, és igazából senkire nem lehet haragudni, hiszen nem lehet azt gondolni, hogy hát a vakember miért száll föl a villamosra, meg azt se lehet gondolni nagyon, hogy én minek szálltam föl a villamosra, tehát nem igazán van kit hibáztatni a helyzetért. Megtörtént, előfordul, és akkor megy tovább az élet, és a haragérzés, ha ki is alakult, azonnal elszáll. Itt jegyezném meg, hogy nagyon fontos, hogy az alapján, hogy mit gondolunk, hogyan értékelünk ki egy helyzetet, azonnal meg tud változni az érzelem, és a kognitív terápiás módszertan lényegében ezen alapul, hogy értékeld ki máshogy a helyzeteidet, és akkor máshogyan fogsz érezni ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos az is, hogy a haragnak egy eléggé negatív és megterhelő fiziológiás reakciója van, ez tartozik hozzá, és hogyha a gondolatunkat meg tudjuk változtatni, a helyzetet máshogy értékeljük ki, akkor azonnal ez a fiziológiás reakció is elszáll. Tehát amikor mi haragba jövünk, mert valaki rálépett a lábunkra a villamoson, akkor a fiziológiás reakció azonnal megjelenik, ami eléggé kellemetlen, sőt, hogyha krónikusan fennáll, akkor betegséghez vezethet, erről már készítettem néhány adást régebben, de hogyha észrevesszük, hogy ez az ember vak, nem tehet arról, hogy rálépett a lábunkra, akkor bizony ez az indulat el tud szállni. És akkor most nézzünk meg egy nagyon fontos témát, most, hogy megértettük, hogy a harag micsoda és mikor alakul ki, hogy például egy párkapcsolati helyzetben hogyan értelmezhető ez a harag. Hiszen definíció szerint egy párkapcsolatban az emberek szeretnének egymással lenni, tehát nem akarják egymást eltávolítani, már itt rögtön revidiálom magam, nem minden párkapcsolatban szeretnének az emberek egymással lenni, de azért a legtöbben igen, és most beszéljünk azokról, amikben igen, az emberek egymással akarnak lenni, viszont haragot élnek meg egymással. És itt meg fogunk nézni négy opciót, amikor is a harag érzése kialakulhat, biztosan van több is, most talán nekünk ennyi elég lesz. Nézzük az elsőt rögtön, ami a legegyszerűbb és legegyértelműbb, mégpedig az, hogy a másik illető, a párod ténylegesen megbánt, tehát szándékkal tesz valami olyat, ami neked rosszul esik. Ez lehet aktív vagy passzív, ez lehet a személyed vagy a tulajdonod ellenirányuló. Lehet például az, hogy aktívan azt mondja, hogy te hülye szerencsétlen. És akkor téged ez bánt, és akkor joggal érzed azt, hogy haragszol rá, illetve hát valószínűleg már ő is haragudott rád in the first place, tehát itt mindenki haragszik mindenkire. De az is lehet, hogy mondjuk neked van egy kedvenc tárgyad, és ő azt kidobja, vagy megrongálja. És akkor te haragudni fogsz rá, de az is lehet, hogy tisztában van vele, hogy neked valami cselekedet rosszul esik, például ő beszél valaki olyannal, akit te nagyon-nagyon nem szeretsz, és akkor lojalitás kérdést csinálhatsz a dologból, és akkor az érzéseidet bántja meg, és ilyenkor adekvát egy haragérzet. Az más kérdés, hogy lehet-e esetleg ezt a helyzetet máshogy értelmezni, de most feltételezzük azt, hogy a másik ember szándékkal, tudatosan tényleg csinál valami olyat, ami téged bánt, ami neked rosszul esik. Ilyenkor a harag érzése teljesen érthető, teljesen adekvát, és nem arról kell beszélgetni, hogy hogy ne haragudjál, hanem hogy hogy fejezd ki úgy, hogy az produktív legyen, ne legyen destruktív, és tényleg valamiféle konszenzus legyen a vége, valami megegyezés, hogy a másik, a párod nem fogja a jövőben ezt a viselkedést fenntartani. Innentől jönnek a szövevényesebb megoldások, ugyanis van olyan, hogy egy ember haragszik a párjára, miközben az aktívan őt nem bántja. Na vajon miért lehet ez? Az egyik ilyen megoldás például az lehet, hogy az illető nem használ ki valamiféle lehetőséget, vagy valami olyasmit cselekszik, ami egyébként negatív következménnyel jár, rá vagy neki valamilyen aspektusára, és ilyenkor a másik, jelen esetben te, gondolhatod úgy, hogy a másik a párkapcsolatot bántja. Például, hogyha mondjuk nem fogad el egy jobb állás lehetőséget, amiből mondjuk több pénze lenne az illetőnek, és akkor fel lehetne venni egy hitelt, és akkor végre el lehetne költözni abból a rossz albérletből, most csak mondtam egy fiktív példát, ilyenkor meg lehet élni azt, hogy a partnerünk a magát, a párkapcsolatot bántja, nem feltétlenül aktív módon, de lehet az aktív módon is, hogy mondjuk nem szervez programokat, vagy egy programot lemond, vagy mást részesít előnyben, mondjuk haverokat, barátokat. Ilyenkor nem arról van szó, hogy a mi érzéseinket olyan mocskosul megbántotta volna, főleg nem szándékosan, hanem egyszerűen magát a párkapcsolatot nem építi, vagy akár rombolja. Hogyan, miért kell akkor itt haragudni, miért adekvált a haragérzés? Azért, mert nekünk a párkapcsolat fontos, és ahogy említettem az elején, ha a másik bánt valami olyat, vagy pusztít valami olyat, ami nekünk amúgy fontos, ez lehet a kedvenc tárgyunk, ez lehet a személyünk, de lehet akár az az entitás, amiben élünk, jelen esetben a párkapcsolat. Ilyenkor az emberek már sokkal ritkábban értik azt, hogy vajon miért is haragszik meg rájuk a partnere, pedig hát nem csináltak vele aktívan semmi rosszat. A harmadik ilyen, és egyébként más helyzetekre is általánosítható megoldás, amikor is valaki saját magával szemben destruktív. Ilyen például, ha valaki mondjuk cigizik, vagy alkoholt iszik rendszeresen, de lehet akár bármiféle más önpusztító folyamat is, például nem védi meg saját magát mondjuk egy olyan szülői befolyástól, amitől már rég le kellett volna válni, amitől már rég meg kellett volna szabadulni. És ilyenkor valaki hagyja, hogy ő maga pusztuljon, vagy aktívan pusztítja saját magát. Na most ez a, ha elesel a biciklivel, jól megverlek, analógia, ami ugye eléggé irracionális, logikátlan, nem szeretjük, de van benne valami nagyon furcsa logika, mégpedig az, hogy bántod, vagy hagyod bántani azt, akit én egyébként szeretek, ez jelen esetben te vagy. És ez egy nagyon-nagyon kusza és ambivalens érzést tud okozni, hiszen én szeretem a másikat, viszont az a másik bánt valaki olyat, akit én szeretek, csak ez a két ember ugye ugyanaz. És nagyon össze lehet kuszálódni ennek a hatására. Tehát ilyenkor meg lehet élni azt, hogy valaki önpusztít, valaki öndestruktív, akár egyébként aktívan szuicid kísérletei vagy gondolatai vannak, és a másik erre sajnálat helyett megharagszik. vagy megsértődik. A sértődésbe most ne is menjünk bele, mert az egy sokkal komplexebb dolog, majd lehet, hogy írok egy könyvet róla akár, de most maradjunk annál, hogy meg tudunk haragudni arra, aki egyébként saját magát bántja. És ez egy nagyon-nagyon fontos megértés lehet itt olyan párkapcsolatoknál, ahol mondjuk valaki valamiféle függőbetegségben vagy más impulzív típusú problémában szenved, amivel egyébként bántja saját magát, és a partnerétől nem a sajnálatot, nem az együttérzést, hanem az aktív indulatot, a haragot kapja. Hogy miért? Azért, mert valami olyat bántasz, hogyha te vagy most éppen azon az oldalon, aki öndestruktív, amit vagy akit a másik szeret. És senki nem szereti azt, hogyha valaki el akarja pusztítani azt, amit ő szeret. És akkor a negyedik, ami egyébként az előzőekre is ráhúzható, csak egy más gondolkozási keret, és megint csak közelebb hozhat minket a megértéshez. Szóval, képzeljük el, hogy ha két ember párkapcsolatban van, nagyon-nagyon közel tudnak kerülni egymáshoz. És még a legjobb indulattal, a legjobb szándékkal sem szokott sikerülni az, hogy megtartsuk a határt a két ember között. Na most ez fizikailag nyilvánvalóan értelmezhető, hogy nem folyunk egymásba, fizikailag ez képtelenség, ugyanakkor pszichológiailag, lelkileg egyáltalán nem képtelenség. Ilyenkor a felelősség átvállalásokat, az autonómiának a nyírbálását szoktuk említeni, tehát amikor megmondom a másiknak, hogy mit csináljon, elveszem tőle az önállóságát, kiveszem a kezéből a dolgokat, nem hagyom őt dönteni, még olyan dolgokról sem, ami egyébként rávonatkozik, fölé rendelt helyzetbe teszem magam, a másikat alárendelt helyzetbe teszem, és ilyenkor van egy összefolyás. Elképzelhetjük úgy az embert, mint mondjuk egy karikát, vagy egy kört, aminek van egy területe, és a másik embernek is van egy területe, egy körbe zárva. És hogyha közel kerülünk egymáshoz, és vonalakat húzunk a két kör közé, akkor az egy nagyon jó kapcsolódás, minél több szálon kapcsolódunk, annál jobb, ezek utána összeérnek, és egy gyönyörű szép kapcsolódást kapunk, anélkül, hogy bárki belefolyna a másikba. Nyilván ez egy idő után irreális, mert hogyha két ember mondjuk összeköltözik, összeházasodik, gyermeket vállal, lakáshitelt vesznek föl, akkor eléggé egyértelmű, hogy lesznek közös területek, amit közösen kell kezelni. Például, hogy milyen iskolába irassuk a gyereket, ez egy közös dolog, ez egy közös tér, ez egy közös döntés kell, illetve hát sokszor kellene, hogy legyen, de a mi életterünknek bizony egy közös része. Minél inkább meg tudjuk tartani amúgy az életünknek az önálló területeit, annál inkább fog tudni jól működni a párkapcsolat, hiszen hogyha a párkapcsolatban valami probléma van, akkor mindenki egy kicsit vissza tud vonulni a saját maga által vezérelt, a másiktól független területekre. No de, hogy jön akkor ebből a harag? Hogyha nincs egyetértés valamiben, illetve önpusztító magatartást végez a másik, vagy egyszerűen úgy látjuk, hogy nem használjuk ki a potenciáját, mármint a másik a saját potenciáját, akkor miért élhetjük meg azt, hogy haragszunk? Azért, mert van egy olyan közös területünk, a két embernek sikerül összeolvadnia és összefolynia, lesz egy közösen felügyelt terület, anélkül, hogy egyébként kellene, hogy legyen. Tehát nincs közös gyerek, nincs közös lakáshitel, egyszerűen csak a két ember hirtelen annyira összefolyik, mert szeretne kapcsolódni, és szüksége van az impulzív, hirtelen kapcsolódásokra, amiben a saját személyisége feloldódhat, hogy megélhetjük azt, hogy ezt a közös területet bántja a másik. Hogyan? Nemes egyszerűséggel úgy, hogy saját magát bántja. Itt egyébként fontos megemlíteni azt, hogy simán az elvárások megfogalmazása is ehhez tud vezetni, tehát olyan elvárások, amik egyébként a másiknak a saját életére vonatkoznak. Például, hogy fejezze be az egyetemet, vagy váltson munkát, vagy költözzön el, vagy mondja azt az anyjának, hogy. Ezek mind olyan dolgok, amik egyébként a másik emberre tartoznak, vagy elfogadom őt olyannak, amilyen, vagy nem, és akkor, hogyha nem, akkor nem kell vele legyek. Viszont, hogyha vele vagyok, akkor illik elfogadni. Na most ez 100%-ban soha nem szokott működni, ne érezd rosszul magad, hogyha neked se, vagy hogyha veled szemben se, viszont, hogyha ez egy túl nagy rész, akkor itt meg tud történni egy összefolyás. Például a másik elkezdi neked Neptunon felvenni a tárgyakat, vagy elkezdi a szádba adni, hogy mit kéne ennek vagy annak mondani. Ez nem szokott jól esni, hiszen ilyenkor összefolyik a két ember. Szóval mi a haragnak a kiinduló pontja? Itt kettő dolog is van. Az egyik, hogyha valaki összefolyik velünk, és a saját területeit nem jól kezeli, bántja, nem használja ki a lehetőségeit, nekünk pedig elvárásaink vannak, akkor meg tudunk haragudni, hiszen akkor az összefolyt területet is bántja a másik, és ezáltal minket is, hiszen mi is ott vagyunk. A másik oldalról pedig, hogyha ezt az összefolyást értelmezzük, akkor nem szeretjük definíció szerint, hogyha valaki beleolvad a mi személyiségünkbe, mert ideig, óráig ez lehet vonzó, sőt, lehet könnyebbség is, leveszi rólunk a felelősséget, hiszen nem egyedül kezeljük a személyiségünknek egy részét, ugyanakkor egy idő után terhes lesz, és onnan a másikat ki is kell rugdalni. Emlékszünk még, hogy mit mondtam a harag funkciójáról az elején? Az, hogy távolítsam a másikat. Tehát borítékolható definíció szerint meg fog történni, hogyha hagyom, hogy belém olvadjon a másik pszichológiailag, személyiségügyileg, élettérügyileg, és ott valami konfliktus keletkezik, akkor nekem kötelességem lesz magam számára, hogy kirugdaljam onnan a másik embert. Innentől egy nem érthető konfliktusba szokott keveredni egy párkapcsolat, mert hogy hát mi annyira közel vagyunk, annyira jó ez, annyira feloldódunk egymásban, és akkor csodálkoznak, hogy hatalmas ellenállások kapcsolnak be, és hatalmas indulatokat tudnak egymás felé megélni az emberek, és nem igazán értik, hiszen mindenkiben jó segítő szándék van. Durvább esetekben egyébként ilyenkor tud bekapcsolódni a lenézés, a megvetés, és ezek megbízhatóan jelzik a párkapcsolatnak a végét. Mit lehet tehát tenni? Meg lehet próbálni először is a szándéknál megtámadni a kérdést. Vajon a másik szándékosan bánt-e engem, szándékosan pusztítja-e azt a dolgot, ami hozzám tartozik, és könnyen lehet, hogy ki fog derülni, hogy nem. Tehát amikor azt érezzük, hogy haragszunk a másikra, akkor meg lehet ezt támadni a szándékosság kérdésénél, rá lehet kérdezni, hogy mit miért csinált, és nagyon sokszor kiderül, hogy egyébként nem ártó szándékkal, sőt, gyakran segítő szándékkal próbálta csinálni azt, amit. Na most ilyenkor megint csak hozzá kell tenni a másik oldalát, hogy emígé pedig nem szabad bebújni. Mert hogy a másik ember ilyenkor kifejezheti, hogy te figyelj, értem én, hogy te segíteni akarsz, de ne csináld, mert nem segítesz vele, sőt, ártasz, bántasz vele. Ilyenkor a másik ember gyakran tud bebújni a mögé, hogy de hát én csak segíteni akarok, de hát én csak meg akarom mondani, hogy mit csinálj, mert látom, hogy te képtelen vagy, és akkor itt dől a dominó. Ilyenkor kutya kötelességünk elfogadni, hogy nem, a mi segítő szándékunk valójában nem jó, mert az eredménye bántó, sértő. Tehát nem szabad ragaszkodni ahhoz, hogy a mi szándékunk szerint ítéljük meg a helyzetet, hanem inkább aszerint, hogy az a másik embernél hogy csapódik le. Hiszen, hogyha segítő szándék van belünk tényleg valójában őszintén és 100%-osan, akkor alkalmazkodni akarunk ahhoz, hogy a másik mit szeretne. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem kizárólag segítő szándék van bennünk, hanem valamiféle más szándék is, és ezen elég komolyan el kell gondolkodni, konfrontálódni kell azzal, hogy vajon mit is szeretnénk, nagyon sokszor ilyenkor egyébként a kontroll, az irányítás kerül előtérbe. Hogyha pedig a szándéknál nem lehet megfogni a kérdést, akkor érdemes megfogni annál, hogy vajon mennyire vagyunk mi összenőve, mennyire vagyunk mi összefolyva, mert hogy lehet, hogy arról van szó, hogy a másik nem minket, hanem saját magát bántja, vagy egyszerűen csak úgy él a világba, nekünk vannak elvárásaink, nekünk van egy elképzelésünk arról, hogy ő neki mit kéne csinálnia, és hogyha ezt ő nem csinálja, akkor mi az bántásnak fogjuk megélni. Ezekről jó lenne lejönni, tehát érdemes leszállni erről a körhintáról, mert ez tényleg nem nagyon vezet sehova, és bizony nagyon-nagyon sok párkapcsolatnál be kell látni, hogy kizárólag feltételekkel tud működni, ami megint csak nem vetít túl sok jót előre, tehát csak akkor fogom én szeretni és elfogadni a másikat, hogyha megteszi az XY feltételeimnek az eleget, és hú, de magyar volt ez, na mindegy, haragudjatok rám, és most már befejezem valahogy ezt a mondatot, valahogy úgy kéne ebből kijönni, hogy ilyenkor a másik ember tud ránk haragudni azért, mert mi valami olyanba akarjuk kényszeríteni, amit egyébként nem akar, és mi is tudunk rájuk haragudni, hiszen nem tesznek eleget valami olyannak, amit mi szeretnénk tőlük, pedig ez nem a felénk való viselkedésére vonatkozik, hanem a saját maga felé vonatkozó viselkedésére, amihez egyébként, fun fact, a világon elvileg semmi közünk. Na csak kikeveredtem valahogy ebből a mocsárból, most már ez benne marad, nem érdekes. És akkor így a végére legyen azért pár szó, ahogy ígértem az elején, társadalmi kontextusról is, illetve a harag kifejezéséről is, bár itt most nem elsősorban ezen van a fókusz, hanem a megértésen. Nagyon fontos, hogy itt bizony van egy férfi-női különbség. És hogyha belegondolunk abba, hogy hogyan nevelünk lányokat, nőket később, akkor bizony sajnos meg kell érteni, be kell látni, hogy a nőknek, illetve fiatal lányoknak a harag érzelem kifejezését nem igazán szoktuk támogatni. Ebből egyébként nagyon-nagyon sok probléma, többek között krónikus betegségek is születnek, fordítva egyébként, tehát férfiaknál a szomorúságérzetet nem nagyon szoktuk bátorítani, de most ugye a haragnál vagyunk, tehát itt elsősorban a lányoknak, nőknek a harag érzelem kifejezéséről kell beszélni. Nézzük először most a kívülálló oldaláról, ami gyakran ugye a férfi oldal, bár nők is tudnak egymásra mérgesek lenni. Szóval érdemes egy nőnek, egy lánynak a haragot komolyan venni. Ilyenkor meg kell próbálni egy picit távolodni, megérteni azt, hogy miért haragszik ránk, és abba a gondolkodási keretbe belemenni, hogy bizony itt mi csinálhattunk esetleg valami rosszat. Mert hogyha ezt azonnal megkérdőjelezzük, elvetjük, elütjük akár humorral, vagy akár lenézéssel, akkor ez a harag eszkalálódni fog, és semmi jóra nem vezet. Tehát ilyenkor belekényszerítjük az illetőt abba, hogy megváltoztassa az érzelem kifejezését, és a harag érzését valami másféle érzelemben próbálja a tudtunkra adni. Ez nagyon gyakran lányok, nők esetében a szomorúság, tehát elsírják magukat, mert azt látják, hogy a harag érzelem kifejezés nem ér célba, nem igazán váltja ki a kívánt hatást. És akkor itt kanyarodjunk a nőknek az érzelem kifejezésére, hogy ez bizony egy nagyon-nagyon rossz stratégia, bármennyire is nem tudatos, és a kényszer szüli. Ugyanis mi is a haragnak a funkciója? Az, hogy távolítson embereket. Az, hogy eltakarítsa onnan a hulladékot, amire te nem vagy kíváncsi, ami neked most épp nagyon nem kell az életedbe. Tehát ha valaki fölidegesít téged telefonon, akkor te jól rácsapod a telefont, és akkor haragszol, és eltávolítottad. De akár, hogyha valaki éppen szidalmaz téged, vagy bánt, vagy bármi rosszat tesz neked, akkor te mondjuk kiabálsz vele, elküldöd a francba, és akkor ő el fog távolodni. Vagy te is elmehetsz onnan, az is teljesen jó. Az egy passzívabb kifejezés, de mégiscsak működik. Viszont, és itt jön a nagy gubanc, hogyha a harag érzést szomorúságként fejezed ki, tehát sírni kezdesz, összeroskadsz, kétségbe esel, akkor mit fog ez kommunikálni a másik fél számára? Hogy segítségre van szükséged, és ő jöjjön közelebb. Ennél rosszabbat nem lehet tenni, ez duplán szar, hiszen nem csak, hogy nem éred el azt, hogy a másik ember távolodjon el tőled, még azt is kommunikálod neki, hogy szeretnéd, hogy közel jöjjön. És ilyenkor ő közel fog jönni, hiszen a síró lányhoz, a síró nőhöz oda szoktunk menni. Nők, férfiak egyaránt. Mert így vagyunk nevelve. Kész. Na most ilyenkor mi történik? Duplán magad ellen dolgozol, és minél közelebb fog jönni a másik, annál inkább fogod teljesen jogosan, indulatosan megpróbálni eltávolítani, miközben te azt kommunikálod érzelmileg, hogy jöjjön közelebb. A másik ilyenkor, zárójelben megjegyzem megint csak egy kicsit jogosan, nem fogja érteni, hogy mi a franc van, hiszen te egyik oldalról azt kommunikálod, hogy jöjjön közelebb, másik oldalról pedig azt kommunikálod, hogy takarodjon. Ilyenkor, hogyha tényleg haragszol egy emberre, akkor próbáld meg megengedni magadnak, hogy tényleg a haragodat fejezd ki. Még akkor is, hogyha azt a másik eleinte nem veszi komolyan. Ragaszkodjál a harag kifejezéséhez, és próbáld meg kontrolláltan, tudatosan, érzelmileg stabilan, de kitartóan és egyre inkább fokozatosan, intenzívebben kommunikálni a haragérzést egészen addig, amíg komolyan nem veszik. Sajnos ezt be kell látni, és itt abszolút megadom a nők és a férfiak közti különbséget, hogy a nőknek a harag kifejezését sokkal kevésbé szoktuk komolyan venni. Ennek az az eredménye, hogy a nők se hiszik már el azt, hogy haragudnak, vagy hogy ezzel eredményt lehet elérni, vagy hogy jogosan haragszanak, hiszen nagyon sokszor a környezet invalidálja a haragérzést, nem szeretjük egyébként. Nagyon-nagyon fontos lenne, jó lenne egy olyan társadalomban élni, ahol nem arról van szó, hogy ne haragudjon senki senkire, hanem pont arról van szó, hogy a haragérzést egy pontosan olyan érzelemnek tekintsük, mint bármelyik másikat. Ez egy természetes, evolúciós, de ha akarjuk, akkor társadalmilag meghatározott, reflexes válasz egy olyan helyzetre, ahol minket vagy valami számunkra fontosat bántanak. Természetesen, hogyha van valami lelki összefolyás, vagy valami félregondolás, akkor a harag nem arról van szó, hogy nem adekvát, hanem nem jogos, illetve ilyenkor jó inkább utána nézni és önvizsgálatot tartani, hogy most tulajdonképpen miért is haragudtunk meg, de az adott állapotban valid, érvényes az a haragérzés, és a külvilágnak fontos komolyan venni. És hogyha egy haragos, ideges, mérges emberrel találkozunk, akkor nagyon jó lenne nem ítélettel reagálni rá. Nyilvánvalóan itt is vannak árnyalatok, hiszen lehet úgy haragudni, hogy hisztériásan csapkodok és üvöltök és karmolok és harapok, és lehet úgy haragudni, hogy azt mondom a másiknak, hogy figyelj, most légy szíves, hagyjál békén egy kicsit. A kettő között nyilván nagyon nagy a különbség, tehát azt tisztázni kell, hogy az érzelmeknek társadalmilag van elfogadhatatlan kifejezés módja, de még hogyha ilyennel is találkozunk, akkor is sokkal inkább tudunk segíteni a másiknak, hogyha komolyan vesszük az ő érzelmeit, és a háttérére próbálunk reagálni. Tehát empatizálni kell, azt lehet mondani, hogy látom, most valami neked nagyon rosszul esik, lehet kérdezni, hogy én bántottalak-e meg, én csináltam-e valamit, mert hogyha józan ésszel belegondolunk, akkor valójában mi nem akarjuk megbántani a másikat. Miért is olyan nehéz ezt az empatizálást megtenni? Azért, mert ilyenkor szembe kell nézni azzal, hogy valamit mi elbaltáztunk, valamit mi elrontottunk, vagy azzal kell bizony szembenézni, hogyha szándékosan akartuk bántani a másikat, akkor az végeredményképpen sikerült. Ezekkel nehéz szembenézni, és nagyon sokszor nem is tesszük meg, sokkal egyszerűbb, könnyebb, ám de parasztabb megoldás, hogy invalidáljuk, érvénytelenítjük a másiknak az érzelmeit, nem csak a kifejezés szintjén, hanem már a megszületésének a szintjén is. Tehát megmagyarázzuk a másiknak, hogy neked nem kéne haragudni, vagy hogyha már haragszol is, akkor is ne így fejezd ki. Erről is egyébként lehet beszélgetni, de ez a sokadik lépés, az első lépés mindig ennek az érzelemnek az elfogadása, az ezzel való empatizálás és az érvényesítése annak, hogy te ezt jogosan fejezed ki. És nagyon fontos, hogy ezt ne csak a másik ember haragjával, hanem a saját haragoddal is meg tud tenni, mert hogy ez lesz a te egészséges, boldog életednek az alapja. Szóval ennyi volt a mai adás, haragudjátok ki magatokat valakire, hogyha szeretnétek, és kövessétek továbbra is a csatornát, lesz még a héten szerdán is adás, illetve mindenkinek jó hosszú hétvégét kívánok, pihenjétek ki magatokat, a csatornának a harmadik éve is nagyon izgalmasnak ígérkezik, tele vagyunk vendégekkel, nagyon sok meghívás ment ki, folytatjuk az evéses témákat, de ugyanúgy foglalkozunk a továbbiakban is érzelmekkel, a továbbiakban is társadalmi kérdésekkel, úgyhogy maradjatok itt a csatornán, iratkozzatok föl, és akkor ígérem, nem fogok rátok megharagudni. Sziasztok!